Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Második János Pál pápa 1987-ben kiadott körlevelének a Solicitudo re socialis kezdetűnek előző két adásunkban megkezdett áttekintését folytatva, mondjuk ki, hogy a modern világ problémáinak teológiai elemzése során a Szent Atya eljutott a körlevél talán legfontosabb fogalmának, a bűn struktúráinak, a strukturális bűnöknek az elemzéséhez. Látszólag a világ bajainak forrásai hibás döntések, meggondolatlan intézkedések, súlyos tévedések, az emberek iránti felelősségvállalás elmulasztásának, a hatalmi visszaélésnek és nyerészkedésnek az esetei. Ám a modern világban ezeknek a bűnöknek a természete és jellege is változóban van, ami különösen aggasztóvá teszi az emberiség jövőjét. Korábban megszoktuk, hogy a bűnök mögött jól azonosítható személyes felelősség vagy felelőtlenség munkált, akár egy téves piaci döntés, akár egy elhamarkodott politikai lépés esetében, bár a következmények drámaiak lehettek, de világosan kirajzolódott a felelősségeknek az a személyes köre, amely úgy a hiba kijavítását, mint a vétkek meg- és elítélését egyértelművé tette. A modern világban azonban a bűn egyre személytelenebbé válik. Ahogy ma már egy gazdasági vagy pénzügyi válság esetében sem személyesíthető meg az a bróker, spekuláns, aki egy gazdasági lavinát elindított, és az emberek, nemzetek közötti erőszak esetében sem egyértelmű, hogy ki volt az, aki elsőként visszalőtt, a modern világot a ma már nem a személyes akaratoktól, egyéni tervektől vezérelt rossz keríti egyre inkább a hatalmába. A Szent Atya példája szerint a profitészség és a hatalomvágy ma már rendszerszerűen, személytelenül van belekódolva a modern világ működésébe, maga a rendszer egésze az, amely a jó és a rossz, a helyes és a helytelen közötti különböztetés lehetőségét kizárva, amolyan fantomként uralkodik a világ felett. Az egyes ember vétkessége pedig annyi ebben a rendszerben, hogy apró csavarként kényszerű gyakran, nem akarva is, nem tudva mindenről, beáll a bűnről bűnre vezető cselekvések sorába. Itt mutatkozik meg a rossz igazi természete, az erkölcsi rosszról van szó, sok bűn együttes eredményéről, amely a bűn struktúráihoz vezet. Talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy amíg korábban úgy tűnt, hogy a bűn mindig személyes, és mint ilyen legalább elvileg morálisan számon kérhető, addig mára már globálissá terebélyesedett ez. Beépült a modern világ működésének egész mechanizmusába, fogva tartva akaratlan elkövetőit, sőt azt is sugalva, hogy a bűn nem bűn, hanem természetes emberi cselekvés, norma, szabály, gazdasági, politikai vagy emberi logika. A bűn struktúráiba sodródó világ nem pusztán a bűnök fogja, hanem annak a meggyőződésnek is rabjaim már, hogy a rossz és a jó, és a jó a rossz. Az igazság hamisság, a hamisság igazság, az érték silány, ami meg aljas, gonosz vagy szemét, az magasztosul fel mindenütt. Ezen a bűnösséget belül hordozó és személyes szándékunktól függetlenül reprodukáló rendszerben nem lehet apró kozmetikai változtatásokat tenni, csak a teljes szellemi magatartás és gondolkodás megváltozása hozhat fordulatot, amit a Szent Atya megtérésnek nevez. Ezen az úton bíztató jeleket, esélyeket vél felfedezni, ilyen az emberiség együvé tartozásának, egymásra utaltságának érvénye, amely akarva akaratlanul is egyre inkább meghatározójává válik emberek és közössége kapcsolatának. Bíztató jel, hogy egyre erősebb a világ népei körében az emberi mohóság és az emberi jogok tudata, amely hosszú távon ellene dolgozik a bűn struktúráinak, hiszen leleplezi azt elleneszegül. Őt idézem, a mai világunk pozitív jele a szegények egymás iránti szolidaritása, ennek növekvő tudata, a kölcsönös segítségre törekvés, a társadalmi méretű megmozdulások, amelyek mindenkinek a javát szolgálják, egyesek érdekei és java ellenében. Az emberek és népek vallásos lelkiismeretének felébresztése ebben a helyzetben az egyház küldetése, hiszen, idézem őt, segít bennünket abban, hogy a másikat, szemét, népet, nemzetet ne valamiféle eszköznek tekintsük, akinek munkaképességét és testi erejét csekélybérért kizsákmányolhatjuk és magára hagyhatjuk, ha már nem hajt hasznot, hanem hozzánk hasonlónak, segítő társnak. A megkívánt fordulat alapvető értéke a béke, amely a népek szolidaritásának gyümölcse. A szolidaritás viszont alapvető keresztény erény, hiszen nem más, mint a krisztusi szeretet társadalmi jellegű megmutatkozása. Ennek az útját járva az emberiség nagy esélye, hogy a bűn struktúráinak uralmát a szeretet civilizációjának megteremtésével cserélheti fel. Az egyház ereje eddig a szeretet evangéliumának hirdetéséig terjed a társadalmi gazdasági politikai rendvilágában. Az elmaradottság problémájára nem tud technikai megoldásokat felkínálni, és nem feladata az sem, hogy gazdasági tanácsokat, politikai tippeket osztogasson, hiszen küldetése lelki erkölcsi természetű, az emberek átformálása, hogy azok képesek legyenek megváltoztatni világukat. Így mondhat az egyház véleményt a nemzetközi pénzügyi rendszerről, vagy a technológiai innovációról, a nemzetközi szervezetek optimális működéséről, valódi küldetése azonban az, hogy az embereket, a társadalmakat lelki munícióval felszerelve ösztönözze arra, hogy találjanak igazságos és jó megoldásokat a világ gondjai problémáira. A Solicitudo Rei Socialis talán legfontosabb megállapításai magára a társadalmi tanítás természetére vonatkoznak ezek után, hiszen tisztázni szükséges, mi a helye a társadalmi kérdéseknek a tanítás, a teológiai munka és a lelkipásztori gondozás, és mi a modern társadalmi, gazdasági, politikai diskurzusok a közgondolkodás formálásában. Egyszerre jelenti ez a kompetencia az illetékesség és a szakszerűség kérdését, és a hit, a hitletétemény lényegéhez tartozás problémájának megoldását. Erre vonatkozó feleletében II. János Pál pápa egyértelműen és világosan ma már klasszikusnak tekinthető megfogalmazásokkal válaszol a körlevél befejező gondolat sorában, amikor így ír. Az egyháztársadalmi tanítása nem harmadik út a liberális kapitalizmus és a marxista kollektivizmus között, sem pedig egy olyan lehetséges alternatíva, amely más, egymással nem annyira ellentétes megoldások keresésére nyújt lehetőséget, hanem önálló, minden tekintetben sajátos út. Fontos megfogalmazás ez, hiszen nem pusztán a társadalmi tanítás minden más teóriától való függetlenségét mondja ki, hiszen alapja nem emberi okoskodás, hanem a kinyilatkoztatás, hanem azt is, hogy az egyház nem a világ állapotának elemzései sorában egy a sok közül, hanem a hitfényében adott a reflexió arra a teremtett valóságra, amelynek boncolgatására, értelmezésére régen és most is egymással rivális elméletek sokasága formált igényt. Ám ez a társadalmi tanítás, ismét idézem, nem is ideológia, hanem az emberi lét, mind a társadalomban, mint nemzetközi síkon tapasztalható, bonyolult összefüggéseinek szorgos vizsgálatából leszórt eredmények, pontos megfogalmazása a hit és az egyházi hagyomány fényében. legfőbb célja abban rejlik, hogy ezeket a valóságban létező igazságokat értelmezze, azaz megvizsgálja, vajon megfelelnek-e, avagy ellent mondanak az emberről és annak földi és természet feletti hivatásáról szóló evangéliumi tanításnak, így adva eligazítást a keresztény ember számára. Nagyon fontos megállapítás tehát, hogy a társadalmi tanítás nem egy világunk bőséges ideológiai kínálatában, hiszen amíg az ideológiák fő ismérve alkalmazhatóságok fokmérője, a mozgósító erő, a szociológiai leírás vagy a gazdasági elemzés hitelessége, vagy a politikai érvényesség, addig a keresztény a maga hitét, a tanító egyház tradícióját szembesíti azzal a valósággal, amelyben él, amelynek szolgál. Ez a tanítás tehát nem az ideológia, hanem a teológia, mégpedig az erkölcs teológia területéhez tartozik. Világos megfogalmazása ez annak, hogy egyházi tudománnyal állunk szembe, amely lényegét nem a laikus társadalom elméletekhez méri, hanem alapvetően erkölcsi üzenetként értelmezi, amely nem a világ működési módjaira, hanem a működés morális mozgatórugóira, magukra, a világban élő emberekre, egyénekre és közösségekre figyel. Az egyház társadalmi tanításának előadása és terjesztése evangéliumi küldetés, amely az egyház sajátja. Ez a mondat arra a világ oldaláról egy évszázada ismételt kifogásra felel, hogy mi köze is van az egyháznak a gazdagság és a szegénység, a termelés, a technológia vagy a piac, a béke és háború, a kormányzás, az államelmélet kérdéseihez. Egykor 13. Leót még bőségesen érte az a vád, hogy olyan dolgokba ártja bele magát, amikhez az egyháznak sem szakértelme, sem köze nincsen. Második János Pál ezzel a közkeletű, ma is gyakran előhozott váddal szemben világosan fogalmaz. Az evangélium illetékességi köré, amely nem állhat meg a szakpolitikák vagy a gazdasági és politikai kompetenciák határán, egyetemes érvényű üzenet, amely nem a társadalmi és gazdasági életet jó-rosszul formáló közösség dolgaiba avatkozik bele, hanem azt az embert, minden jó akaratú embert akarja megszólítani, aki azután, hallva az egyház krisztusi üzenetét, dönt majd békéről és háborúról, piacról, kamatról, szociálpolitikáról, de úgy, hogy lelki szemei előtt, lelki ismeretében ott visszhangzik az egyház, Krisztus szeretet parancsa, mint a leghatékonyabb technika az emberi bajok megoldására. A pápát idézem, és mert tanításról van szó, amelynek célja a személy helyes magatartásának irányítása, ebből következik az igazság elfogadásának kötelezettsége, kinek-kinek tisztéhez, hivatásához, körülményeihez mérten. Ez a tanítás, a katolikus társadalom teológia üzenete nem maradhat pusztába kiáltott szó, hanem olyan útmutatás, amely a hívő ember számára eligazítás és kötelezettségek kirovása is arra, hogy a hit erejével munkálkodjanak egy igazságosabb és jobb világért. De egyben ez a társadalmi tanítás missziós eszköz is az egyház kezében, hogy hívja mindazokat, akik más hiten, más meggyőződésen vannak, de hajlandók odafigyelni a keresztény üzenetre. Ezentúl pedig állandó figyelmeztetés is mindazok felé, akik a bűn struktúráinak fogságában vergődve hiába keresik a kivezető utat világunk bajaiból, vagy ezekből a bajokból erényt faragva és hasznot húzva csak tetézik azokat. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a feladat kijelölő gondolatmenettel, II. János Pál II. Társadalmi témákat tárgyaló Szolicitudo Rei Socialis körlevelétől. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.